nézzük meg azt, hogy vajon mi történik akkor, hogyha elszáll az államadósság. Lehet magyar példa is, de lehet amerikai, hogyha már ott tartunk. Ugye az államnak finanszíroznia kell a működését, ilyenkor kibocsátanak állampapírokat, hogy mindezt fedezzék. Na most, amikor állampapírokat bocsátanak ki, akkor normál esetben az van, hogy azok a befektetők, akik bíznak ebben az államban, megnézik azt, hogy az a hozam, amit ez garantál, az a kockázattal megfelelő-e, és akkor vagy vesznek ilyen állampapírt rövid vagy hosszú távra, vagy nem vesznek. Hogyha nem vesznek, amikor vannak ezek a kibocsátások, akkor nyilván változik ezeknek a hozama. Minél magasabb a hozam, annál jobban elfogadható a kockázat. Tehát minél magasabb a hozam, annál jobban elfogadható a kockázat. Na most ez szerintem a visszatartó erő, hogyha eladósodik egy állam, akkor kockázatosabbnak minősül, akkor vagy menekülnek a befektetők, és eladják ezeket az állampapírokat, ezzel leértékelődik a devizája, a saját devizája az országnak, vagy pedig ugye olyan terheket vesz magára az állam azzal, hogy magas hozamot ígér, aminek a kifizetése az még nagyobb problémába taszítja majd később. Tehát ez lehet a visszatartó erő.
Jó, nézzük meg akkor ezt, mert hogy ugye akkor felejtsük el azt, hogy csődbe megy az állam, bár konkrétan ez szokott elhangzani egyébként, hogy csődbe megy az állam, de ugye akkor azt mind butaságot félre rakhatjuk, hogy ez nem történik. Az történhet, hogy kockázatosabbá válik, fölmennek a kamatok, stb. Ez igaz. De ugye ez először is szögezzük le, hogy ez nem indok arra, hogy ne fizessünk alkalmazottakat, meg ne tartsuk működésben az amerikai államgépezetet. Tehát azzal sokkal nagyobb bajt okozunk, hogyha leállítjuk az államot, csupán azért, mert veszélye van annak, hogy kockázatossá válik az állam. Tehát ez nem indokolja ezt a cirkuszt önmagában. De magát ezt az állítást is érdemes megvizsgálni, hogy az történt, hogy kijöttek ezzel kapcsolatban kutatások. Ezek közül is a leghíresebb egy Reinhardt Rogoff szerzőpáros által jegyzett anyag volt. Ugye Reinhardt és Rogoff arról voltak híresek, hogy írtak egy nagyon jó könyvet, aminek az a címe, hogy This Time It's Different, ezúttal ez más, amelyik az adósság történetéről szólt, ami egyébként egy elismerten jó könyv ebben a témában. De nem ez a könyvük, hanem egy másik paperjük, egy tanulmányuk, ami nem a könyv, azt sugalta, amit most mondtál, hogyha fölmegy az államok adóssága, kockázatosabbá válnak, és akkor magasabb lesz a kamat, és akkor leértékelődik a valuta, és ez baj, és akkor azt mondták, hogy van valamilyen mágikus vonal, ha jól emlékszem, 90%-os eladósodottságnál, per GDP, ami fölött ugye már ez beüt, és ez problémás. És akkor ezt ugye elkezdték mutogatni a fiskális konzervatívok, hogy lám-lám, itt van az empirikus bizonyíték arra, meg kell állítani az eladósodottságot. Majd az történt, hogy három PhD-s az Amherst Egyetemről megnézte ezt a tanulmányt, és megpróbáltak utána számolni, és először is azt találták, hogy irtózatos nagy problémák voltak az adatkezeléssel. Tehát, hogy nem azok az adatok voltak az adatbázisban, rosszul volt összerakva az adatbázis, nem használtak mindent, szóval adatkezelési problémák. A másik meg, hogy számítási problémák is voltak, de gyakorlatilag rá kimutatták, hogy az a tanulmány, hogy mondjam, számszakilag rossz, meg adatkezelésileg rossz. Amit egyébként később Reinhardt és Rogoff beismertek, és visszavonták ezt a tanulmányt, tehát annak a tanulmánynak ma már a státusza az falszifikált, visszavont, de ennek ellenére ugye önálló életet kelt ez a tanulmány, és mind a mai napig mutogatják, mint bizonyítékot arra, hogy ez az eurózóna megalapozásán is szerepet játszott, hivatkoztak rá. Voltam egyszer egy OTDK zsűriben, amikor egy szerencsétlen srác erre való hivatkozással egy komplett OTDK-t megírt, és hát összeomolva vette tudomásul, amikor elmeséltem neki ott a zsűriben, hogy a konzulensednek meg kellett volna mondania neked, hogy ez egy visszavont tanulmány, amire egy fél éves munkát építettél. Úgyhogy ez nincsen, hanem az van, hogy igazából ennél sokkal bonyolultabb az összefüggés, és akkor itt hoznám vissza Japánt, amiről ugye már mi beszélgettünk, több részben is beszélgettünk, ugye ott az ellenpélda Japán, amelyiknek hát 245%-os államadósága van, tehát a GDP 2,5-szerese az államadósság Japánban, amiből ha igaz lenne ez a tézis, hogy az eladósodottabb országok azok kockázatosak, akkor ugye a japán újrafinanszírozási rátának, tehát az állampapíroknak a kamatának, hozamának, ennek az egekbe kéne lennie, mint 50%-os kamatnak kéne lennie Japánban, hogyha ha ez igaz lenne. Mondom, a Reinhard Rogoffék 90%-nál állapítottak meg valami, hát később fiktívnek bizonyult ilyen kockázatossági benchmarkot. Ehhez képest ugye a japánoknál 2,5-szerese a GDP-nek, hát akkor ott már valami komplett, nem tudom minek kéne lennie, és ilyen nincsen. A japán kamat szint az nulla közeli, sőt negatív volt az elmúlt időszakban. Tehát egy csomó olyan példánk van rá, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az állam eladósodottsága versus a GDP, hanem arról van szó, hogy ennél sokkal több tényezőt kell figyelembe venni, például azt, hogy a japánok is yenben vannak eladósodva, ott mindenki tudja, hogy a japán állam yenben nem tud csődbe menni, hiszen ezt nyomtatja, és mindenki tudja, hogy a japán jegybank bármikor vissza tudja fizetni ezt az adósságot. Ez irtozatosan fontos, két dolog. Az egyik az, hogy az állam teljesen nem fizeti vissza az adósságát, nem is teheti ezt meg, ezt ritkán gondolják végig az emberek, de az állam adóssága az emberek megtakarítása. Tehát ugye Magyarországon is az elmúlt években irtózatos mértékben vásárolták az emberek az állampapírokat. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar állam visszafizetné az állam adósságát, akkor megszüntetné az emberek megtakarításait. Tehát az állam adóssága az egyben az emberek megtakarítása is. Erre nagyon ritkán szoktak gondolni az emberek, ezért nem lehet megszüntetni az állam adósságot. Egy Stephanie Kelton nevű amerikai közgazdász, aki bemutatta, hogy mi történt akkor, amikor az állam néha megpróbálta visszafizetni az államadósságát, tipikusan óriási recesszió lesz belőle. Tehát a nyilván az állam arra törekedhet, minél kisebb és kisebb kamattal újrafinanszírozza magát, de valójában teljesen visszafizetni nem szokta, és nagyon sok múlik azon, hogy mit hisznek az emberek arról, hogy ez az állam hogyan fog működni. Tehát, hogyha azt látják, hogy értelmes dolgokba ruháznak be, ez a gazdaság, ez versenyképes technológiailag, ahogy a japán az, akkor a magas államadóság sem probléma, és egy csomó olyan példát tudunk mondani, ahol államadóságból fejlődtek országok. Tehát a távol-keleti országok túlnyomó többsége, például egy Dél-Korea, ez azt csinálta, hogy egy alacsony államadóságból fölment egy magas államadóságra, de ebből a pénzből gyakorlatilag felzárkózott a harmadik világból az elsőbe. Tehát önmagában sem az államadóságok nem problémák, sem a magas államháztartási hiányok, ha azokat értelmes dolgokra költik, és nem pedig hülyességekre.
Akkor ez úgy tűnik nekem, mint hogy egy ilyen abszolút win-win szituáció lenne, mert én azt mondom, hogy én hajlandó vagyok finanszírozni az államnak az adósságát, azért egyrészt, mert ez nekem tök jó, hiszen 5 éven belül, 10 éven belül egy viszonylag jó és tuti biztos kamattal a csődöt azt vegyük ki ebből az egészből.
Nem tud csőd lenni, tehát ez nagyon fontos, hogy az állam saját pénzében nem tud csődbe menni, magyarul ez egy kockázatmentes papír.
Oké, tehát akkor magyarán én kapok érte egy biztos kamatot a befektetésem után, ráadásul az én pénzemből, hogyha értelmesen teszi ezt az állam, akkor fejleszti az oktatást, az egészségügyet, az infrastruktúrát, a vasúti hálózatot, a társadalmi ellátórendszer, stb. Ez így nagyon jól hangzik, de általában nem ez van.
Pontosan, de akkor ugye nem az a problémát, hogy fölmegy az államadóság, vagy hogy az állam adósságot vesz fel, nem ez a problémád. A valódi problémád az az, hogy az állam hülyeségekre költi. Tehát ha pesztis beruházásokat finanszíroz belőle, mondjuk mit tudom én, stadionokat, ami az élsportról szól, és az élsportnak semmifajta lecsapódása nincsen bizonyíthatóan az emberek egészségi állapotára, tehát ugye erre rengeteg példánk van, a Szovjetuniótól kezdve az NDK-n keresztül, Észak-Koreáig és Szaúd-Arábiáig és Törökországig, hogy nem igaz az, hogy az élsportból lenne valami fajta lecsapódása az emberek, vagy a tömegsportnak, vagy az emberek egészségi állapotának. Tehát, ha ilyenekre költ az állam, akkor persze baj van, de akkor nem az a problémád, hogy az állam mire költ, hanem az a problémát, hogy egyrészt mit tudom, hogy presztízsberuházások, vagy korrupció, órán száján folyik ki a pénz a költségvetésből, ezek létező problémák. De ezek nem arról szólnak, hogy az államnak van-e adóssága, vagy nincsen adóssága. Ez arról szól, hogy ellenőrizni kell, hogy a kormányzat mire költ. De ezt amúgy is ellenőrizni kell, erről szól egy demokrácia. De önmagában az, hogy az államnak van adóssága, vagy nincs adóssága, nem jelent, nem csak, hogy államcsődöt nem jelent, de még feltétlenül az sem, amit ugye az előbb elmondtál, hogy itt ebből az következne, hogy kockázatos, leértékelődne, magas lenne a kamat, ezek mind nem következnek automatikusan.
Akkor lezárnám a gondolatot azzal, hogy ugye mondtam, hogy van egy jó pár javaslat, amivel most megpróbálják ezt az egészet az Egyesült Államokban megakadályozni, hogy a jövőben előfordulhasson ilyen. Konkrétan egyébként a leállásoknál tényleg komoly károk következtek be. Tehát ez tényleg dollár milliókban mérhető kár volt. Ugye most ezt elkerülték október 1-én vagy 2-án, amikor a Biden aláírta ezt a pótfinanszírozást, de nekem azt tetszik, hogy és ez talán egy pozitív üzenet, hogy azért nem mindenki hülye az Egyesült Államokban, még a képviselők közül sem. Szóval, hogy van egy a legnagyobb népszerűségnek örvendő javaslat, ez a Prevent Government Shutdowns Act of 2023, és ennek az a lényege, ugye, hogy megelőzze a 2023-as kormányleállásokat, és nyilván ezután is, hogy a kormányzatot automatikusan nyitva tartják akkor is, hogyha az éves kiadási javaslatokat nem tudják el időben elfogadni, és nagyon vicces, mert ez két párti javaslat, tehát itt mind a két oldalon ott vannak, úgyhogy látszik, hogy már nagyon idegesíti a képviselőket is, akik egyébként nyilván a kongresszusi képviselők a saját szövetségi államokat képviselik, és az egyik előterjesztő szerint azt üzeni, hogy addig kell folyamatosan dolgozni a megoldáson, amíg meg nem találják. Tehát ilyen egyszerű dolog.
Igen, két dolog jutott meg eszembe, miközben beszéltél. Az egyik az, hogy ugye ezt miért nem mondják meg akkor nyíltan az amerikai embereknek. Tehát, hogyha az van, amiről most itt beszélünk, hogy nem tud csődbe menni az állam saját pénzében, és tud pénzt nyomtatni, és ez nem is feltétlenül jár inflációval, hogy ezt miért nem vallják be őszintén. Ugye a Stephanie Kelton mesél, hogy egyszer meggyőzött egy szenátort arról, hogy ez így van. Szenátor belátta, de mondta Stephanie Keltonnek, hogy nem, továbbra sem tudom ezt csinálni, de hát miért? És azt mondja, hogy azért, mert itt állnak az irodám előtt emberek, szeretnének valamit, valamire finanszírozást. Ha én megmondom nekik őszintén, hogy itt nincsenek ilyen költségvetési korlátok, nem tudunk csődbe menni a saját valutánkba, sőt a jegybank képes arra, hogy bármikor finanszírozza pénz létrehozatalával a kiadásokat, akkor holnap ez a sor, ez nem 12 emberből fog állni, hanem 12 ezer emberből, aki a legkülönbözőbb dolgokra fog majd magának pénzt kérni, és akkor nekem sokkal több munkám lesz, mert egy csomó embernek meg kell majd mondanom, hogy nem, erre miért nem költünk, arra költünk, erre nem, tehát meg sokszorozódik a munkám, és sokkal nehezebb lesz politikusnak lenni, mert mindenki azt fogja mondani, hogy jó, hogyha az államnak van saját pénze, ahogy egyébként van, akkor költsön erre, meg erre, meg erre. Ha föntartjuk azt a fikciót, és ez egy kétpárti fikció tulajdonképpen, hogy itt nagyon-nagyon szorít minket a költségvetési fegyelem, ugye a fiskális konzervativizmus illúziója, akkor sokkal könnyebb azzal lepatintani az embereket, hogy nincs pénz. Ez az oka annak, hogy ezt a fikciót föl kell tartani, nem szabad elmondani az embereknek, hogy mi a helyzet. Ugyanez egyébként ugye a Alan Greenspan és Ben Bernanke, ugye ezek mégsem az észak-koreai kommunista párt közgazdászai, ezek mind nagyon piacpárti közgazdászok, tehát tényleg Alan Greenspan az a Ayn Rand-féle ilyen libertáriánus pszichopata mozgalomban lett az, aki, tehát tényleg ő aztán tényleg egy ilyen szuper-szuper piaci figura volt. Egy szenátusi meghallgatáson alá kérdeztek, hogy ugye csődbe megy majd a nyugdíjrendszer, mire Alan Greenspan nem azt mondta, amit várt a kérdező, hogy igen, igen, tessék gyorsan öngondoskodni, mert csődbe megy a nyugdíjrendszer, hanem azt mondta, őszintén beválaszolt, hogy állami nyugdíjrendszer nem tud csődbe menni. Az állami nyugdíjrendszer egyszerűen képtelen csődbe menni, mert az államnak van saját pénze. És Ben Bernanke, aki szintén nem egy ilyen baloldali figura, még azt is hozzátette, hogy ez a közösség pénze. Tehát szemben azzal, amit ugye Margaret Thatcher hirdetett, hogy az államnak nincsen saját pénze, az állam az adófizetők pénzéből gazdálkodik. Maga Ben Bernanke mondja, hogy de, az államnak van pénze, bármikor képes arra, hogy kipótolja például a nyugdíjrendszert. Tehát ez nincs. Az egyik, ami eszembe jutott. A másik meg, hogy erre a kockázatkamat dologra egyébként Magyarország is jó példa. Ha valaki végig gondolja a rendszerváltás utáni Magyarországot, akkor 80% körüli GDP arányos adóssággal jöttünk ki a rendszerváltáskor a Kádár rendszerből. Baromi magas kamatok voltak 80% mellett. Utána lementünk, 53% környékén volt a legalacsonyabb, nagyjából olyan 2001 környékén a magyar államadóság, majd utána ugye folyamatosan mentünk vissza. Tehát ugye erre a 80% körüli szintre visszamentünk, miközben egyébként a kamatok lefelé mentek. Tehát 2001-hez képest, miközben 2010-hez képest, tehát miközben ugye a Gyurcsány időszak végén visszamentünk oda, ahol voltunk a rendszerváltás környékén, megint 80%-os adósság per GDP, azzal a különbséggel, hogy közben a privatizációs bevételeket elkútja vetéltük, tehát 90-ben még voltak állami eszközök, amiket lehetett értékesíteni, ebből lejöttünk ugye 2001-re, 53-ra, majd visszamentünk 2010-re körülbelül 80%-ra, ugye akkor ott megint nagyon magas kamatok voltak, tehát ugye a Gyurcsányféle összeomlás környékén 13%-os kamatok, és egyébként pedig úgy jöttünk le a Matolcsi érában nulla közeli kamatokra, olyan 2015-re, ha jól emlékszem, hogy alapvetően szinte semmit nem változott az államadósságunk. Tehát ugye a Fidesz is behozta ezt az adósságfék dolgot, hogy itt 60% alá kell limitálni az GDP arányos államadósságot, ezt soha nem tartottuk be, soha nem értük el. Ugyanúgy maradt olyan 75-80% környékén kóvályogott a magyar adósság, és közben lementünk 13-ról nullára a kamatokkal. Tehát ismét egy példa arra, az államadóság mértéke és a kamatok közötti összefüggés, ez messze nem olyan merev, ahogy ez a fiskális konzervatív ideológia sugalná.
Hát ez baromi érdekes volt, Zoli, köszi szépen.
Még egy szó, hogy utána meg fölmentünk 18-ra, tehát ugye mielőtt a hallgatók elkezdenek kommentálni, hogy jó, igen, tehát a teljes kép az is hozzátartozik, hogy utána meg nulláról fölmentünk 18-ra, és onnan jövünk le. De ugyanazzal az államadósság szinttel, bocsánat, tehát ez végig ugyanaz az államadósság szint, és közben 13-ról 0-ra, 0-ról 18-ra, tehát össze-vissza ugrál a magyar kamatszint, miközben az államadósság szintje alig változik, bocsánat.
Nem, ez nagyon fontos, hogy elmondtad, és szerintem itt a beszélgetésnek a körülbelül a közepén voltak azok a gondolatok, amiket érdemes jobban megrágni, hogy hogyan ellenőrizzük azt, hogy mire költ az állam. Kicsit rímel arra a beszélgetésre, ami a múlt héten volt, hogy szabad-e haragudni az államra. Ajánlom, hogy hallgassátok meg. A Pogi Podcastot kell keresni a Facebookon vagy a Spotify-on, ott vannak ezek a beszélgetések podcast formájában. Egyébként pedig minden vasárnap reggel 7-kor és csütörtök délután 4-kor itt a Rádió Cafén. Köszönöm szépen a beszélgetést, érdekes
volt. Köszönöm szépen, én is.